Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: több mint egy éve a világ egyik újabb része háborútól hangos. Az utóbbi hetekben tehát egy másik háborús övezetre, a Kaukázusra irányult a világ figyelme. Az örmények által lakott hegyi Karabakh köztársaság az azeri hadsereg szeptemberi megszállását követően 2024. január 1-től Azerbajdzsán részét képezi. Több mint 120 ezer örmény hagyta hátra ingatlanjait, földjeit, halottjait, és a teljes örmény lakosság Örményországba menekült. Témánk az örmények 21. századi exódusa. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Puskás Attila vallástörténészt, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület és az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Köszönöm szépen én is a meghívást, nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit az Összhang műsorban, és bizonyára feltevődik a kérdés, hogy miért beszélünk ilyen háborús dolgokról egy ilyen műsorban, amelynek a neve Összhang. Hát azt kell mondani, hogy valóban a mi életünk egy bizonyos szinten azért összhangban telik, akár mennyire is vannak ugye nehézségek, hétköznapi gondok, nézeteltérések, mert itt Erdélyben több nemzetiség él együtt, de azért azt lehet mondani, hogy nem élünk úgy, mint az egyik karabahi örmények, vagy teszem fel a izraeli palesztin területeken élők háborúban egymással veszekedve és verekedve, és talán pont a negatív példák hívják fel a figyelmünket arra, hogy tenni kell valamit azért, hogy összhangban éljünk.
Puskás úr, sokszor beszéltünk már itt a Marosvásárhelyi Rádióban és a rádiónk stúdióiban az örményekről. Ennek ellenére, vagy dacára ennek, fontos lenne elmondani, hogy voltak épp kik is az örmények.
Az örmények egy kaukázusi nép, az államalakulat már a Krisztus előtti első évezredben kialakult, tehát azt lehet mondani, hogy egy történelmi népről van szó. Az Ararát hegy vidékén, illetve Fensíkján alakult ki az örmény nép, amelynek a történelme számos ilyen megpróbáltatást hordoz magán. Történt ilyen az örmény történelemben, mint ami most történt hegyi Karabakhban, tehát mindenképpen egy megviselt népről van szó, amely történelme során egyrészt a kereszténységét kellett megvívja, területeiért kellett harcoljon, és hát folyamatos vándorlásra kényszerült, úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy a világ minden kontinensén élnek örmények.
Egy múltkori műsorunkban már említettük, hogy az erdélyi örmények egy hasonló politikai helyzet kapcsán kerültek ide Erdélybe. Jó lenne kifejteni a következő percekben még azt is, hogy akkor mi történt valójában?
Ugye az örmény történelemben az ezres évforduló volt az, amely egy fordulópontot jelentett. A 11. század során történtek olyan események, amelyek az örmények tömeges elvándorlását eredményezték, és hát minek is a hatására, elsősorban a szeldzsutörök támadások miatt, majd Bizánc támadásai miatt, ostroma miatt kényszerültek az örmények elhagyni az akkori fővárosukat, akkori területeiket 11. század második felében. Ekkor az örmények fővárosa Áni volt, amelynek romjai jelen pillanatban Törökországban láthatóak, hiszen Áni oda került, és hát ekkor a 11. században indulnak el több irányba, Szilícia felé, egészen a Krímfélszigeten keresztül, később eljutva ugye Galíciába, eljutva Moldvába, tehát a 11. század az az időpont, amikor egy hasonló eset történik, akkor is elsősorban a keresztény hitüket védték, saját földjeiket, területeiket, de ugyanúgy, mint most, kénytelenek voltak feladni ezeket a területeket. A hitüket sohasem adták fel, viszont otthonukat, templomaikat, házaikat, halottaikat a temetőkben ott hagyták.
Milyen emberek az örmények? Mondta, hogy hívő emberek, de barátságosak, nagy tudásúak, hova lehetne őket besorolni, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy tudjuk, hogy egyes népek szeretnék azt is, hogy akkor milyenek az örmények, hogy tudjuk, hogy ez egy örmény ember, és az örményekre mi az, ami jellemző?
Az örményekről úgy tudják Erdélyben nagyon sokan, hogy kereskedők voltak. Hát ez tényleg így is van, hiszen a kereskedés volt az egyetlen megélhetési lehetőség az örmények számára. Mondhatni azt, egy kényszerpálya volt Erdélyben is a 19. század közepéig, hiszen sokszor ingatlanjaik nem lehettek, területeket nem vásárolhattak, vásárokon bérelhettek sátrakat, sátorhelyeket, és hát ez volt a fő foglalkozásuk, a kereskedés. Ez viszont azzal járt, hogy nagyon sok nyelvet megtanultak, nagyon nyitottak voltak, és hát innen Erdélyből is rendszeresen kereskedtek akár német területeken is, és hát folyamatosan a kultúr értékek, kulturális értékeknek, kincseknek nem csak a szállítói, úgymond, hanem megőrzői is voltak, kultúrát teremtettek, ha itt Székelyföld olyan településeire is gondolunk, mint Gyergyószentmiklós, vagy akár Gyergyóremete, vagy Maroshévíz, Csíkszereda, Csíkszépvíz, tehát mindenképpen kultúrteremtő népről van szó. Most már nem kereskedik annyira, hiszen az örményeket is megviselte a kommunizmus, amikor tulajdonképpen őket is ugyanúgy megfosztották javaiktól, kereskedéseiktől, mint az arisztokratákat, vagy más úgymond kizsákmányoló réteget.
Nem beszélve a kultúrájukról, a gasztronómiájukról, és itt akár gondolhatunk bizonyos templomok altemplomjaira, vagy utcáikra, róluk elnevezett utcáikra, de kapcsolódjunk vissza a mai témánkhoz, az örmények 21. századi exótusa, tehát Puskás úr, beszéljünk most a hegyi Karabakról, melyek a köztársaság kialakulásának történelmi előzményei?
Hát itt nagyon vissza kell menni az időben ahhoz, hogy ezt a kérdést megértsük.
Ezért beszélgetünk.
Hiszen egy nagyon-nagyon komplex, nehéz kérdésről van szó. Ugye a 19. században bizonyára többen tudjuk, hogy az orosz birodalom elfoglalta a Dél-Kaukázust, és évtizedekkel később, 1917-ben Oroszországban győzött a szocialista forradalom, és 1922-ben létrejött a Szovjetunió. És hát Lenin halála után Sztálin megpróbált valamit kezdeni ezzel a több nemzetiségű és több vallású régióval, és így jött létre először a transzkaukázusi köztársaság, egy államalakulat a Szovjetunióban, amelyből lett a későbbi Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország. Na most Sztálin döntésének az volt, vagy az lett a következménye, hogy a Dél-Kaukázus területein, mint egy ilyen saktábla-szerűen jöttek létre területek, és például többségben örmények lakta területek kerültek Azerbajdzsánhoz, és fordítva, tehát azeri területek kerültek Örményországhoz. Itt két területről van szó, tulajdonképpen az egyik egy Nahicsevan nevezetű örmény tartomány, ami Azerbajdzsánhoz került, és érdekes módon nagyon hamar úgymond kiürült, tehát mondhatni a 100%-ban azeriek lakják, és hát ott van ugye a hegyi Karabach, amely többségében örmény volt, de Azerbajdzsánhoz került. Sokan ugyan felvetették, hogy miért került a Karabach a szovjet Azerbajdzsánhoz, hiszen amikor ez megtörtént, akkor többségében örmények laktak ezen a területen. Hát a válasz valószínű az, hogy Azerbajdzsánnak Sztálin mindenképpen kedvezni akart, hiszen Azerbajdzsán a létrejövő Szovjetunió egyik köztársaságaként nyersanyagokban erős terület volt. A bakui olajmezők jelentős bevételi forrást jelentettek az államnak, és hát mindenképpen kellett tenni számukra egy kedvezményt. Viszont tény és való, hogy ez a terület és etnikai, ez a területi felosztás etnikai feszültségeket okozott, és tulajdonképpeni háború is ide vezethető vissza.
És időben nem is kell sokat erre lépjünk. Mikor vált éressé, és mikor értesült a világ a sztálini területi és nemzetiségi eloszlás kódolt feszültségéről?
A világ talán akkor szembesült ezzel a kérdéssel, amikor 1988-ban egy hihetetlen erős földrengés rázta meg Örményországot, Gyumri központtal, ez Örményország észak területén található település, és ezt követően értesülhetett a közvélemény a hegyi karabahi konfliktusról. Természetesen a köztes időben is voltak feszültségek, például az örmények többször is kérték a helyi tanácsokon keresztül még Moszkvától is, hogy a hegyi Karabach mégiscsak Örményországhoz kellene tartozzon, hiszen nagy többségben örmények lakják, és hát Moszkva egyértelműen elutasította ezt a kérést. Most milyen volt a helyzetük az itt élő örményeknek? Tény az, hogy nem volt örmény iskoláztatás hegyi Karabachban, az örmény nyelv családon belül örmény nyelvet családon belül beszélték, minden oroszul, illetve azeriül zajlott, tehát megvolt már a feszültségnek a forrása. Most akkor eszkalálódott a feszültség, amikor Szumgaitban, ami egy iparváros a Kaszpi-tenger partján Azerbajdzsánban, vérengzés tört ki. Számos örmény dolgozott az azeri iparban, és hát 1988. február végén kezdődött el, és több napig tartott egy etnikai tisztogatás a városban, amelyben részt vettek az azeri fegyveres erők, és amúgy az rendőrség nem avatkozott be, és a tulajdonképpeni hegyi karabahi konfliktusnak ez lett a gyújtópontja, ami amúgy felhívta a világ figyelmét arra, hogy a Szovjetunió által eltussolt etnikai problémák, hát ilyen jellegű konfliktusokhoz is vezethetnek. Na most a szumgaiti vérengzés mellett Bakuban is voltak hasonló vérengzések, etnikai tisztogatásra került sor, és emellett még számos kisebb településen is voltak összetűzések. Most természetesen az örmények ezzel ellen tiltakoztak Jerevánban, és hát alapvetően az örmények az 1915-ös oszmán birodalomban végrehajtott örmények elleni népirtásra hívták fel a figyelmet, hiszen ebben is egy hasonló jellegű törekvést láttak. Ugye 1915-ben az anatóliai örménységet pusztították ki az ifjú törökök, és hát ekkor tulajdonképpen 1,5 millió örmény halt meg, és hogy ez megtörténhetett akkor, az örmények tulajdonképpen attól féltek, hogy ugyanez fog megismétlődni most az 1990-es években, hiszen az azeriek és a törökök rokonoknak tartják magukat. Ez többször elhangzik most is politikusok szájából. Mi egy nép vagyunk, csak két országban, ezt mondta egyébként Erdogan elnök 2023, tehát ebben az évben február 8-án utalva arra, hogy Törökország nem hagyta magára Azerbajdzsánt a karabahi háborúban. Most a kezdeti feszültségek, ugye a szumgáiti és bakui vérengzések után 1992-ben egy nyílt háború vezettek a két ország között. Ez 1994-ben fegyverszünettel zárult, orosz közvetítéssel. Ezt a fegyverszüneti megállapodást, egyezményt Oroszországban írták alá, és hát valójában innen kezdődik a hegyi Karabah köztársaság, idézőjelbe tett köztársaság időszaka.
Köztársaság időszaka, de hogyan nézett ki ez a köztársaság?
A hegyi Karabah egy olyan köztársaság volt, most már múlt időben kell mondani, amit de jure, tehát jogilag semmilyen másik állam nem ismert el, még Örményország sem ismert el, ám de facto tényszerűen köztársaságként működött, volt államelnöke, volt parlamentje, közigazgatása, hadserege, minisztériuma, volt közoktatás, tehát egyetemek, iskolák, és természetesen mindez örmény támogatással valósult meg. Csodálatos ősi örmény keresztény templomai vannak, hatalmas hegyek között élnek az emberek, és hát többségében ugye örmények lakták. 2022. decemberében az úgynevezett 40 napos háború során a hegyi Karabah köztársaság területének jelentős része Azerbajdzsánhoz került. Itt egyértelmű az is, hogy Törökország segítette az azeri hadsereget katonailag. Ami hegyi Karabahként megmaradt 2020 után, az egy szigetszerű terület volt Azerbajdzsánon belül, amelyet most már tényleg 100%-ban örmények laktak, és amit egy folyosó kötött össze Örményországgal, ez a Lácsini folyosó. Ezt úgy kell elképzelni, mint Nyugat-Berlint, amit összekötöttek a Német Szövetségi Köztársággal, tehát egy folyosó néhány kilométer hosszú, 45-50 percet kellett megtenni a Lácsini folyosón, hogy az ember eljusson a hegyi Karabah fővárosába, Sztepanákertbe, és ezt a folyosót tulajdonképpen az azeri hadsereg folyamatosan körbezárta, természetesen orosz időzőjelbe tett, vagy hát így működött békefenntartók mellett, de a lényeg az, hogy a lakosság ezen a folyosón, egy autósztrádán, egy úton tudott közlekedni Örményország és hegyi Karabah között, ahol természetesen számos ellenőrző ponton kellett keresztül haladni. Tehát ez volt egészen 2022. december 12-éig.
Hogyha Puskás úr megengedi, akkor idézem egy kicsit, hogy idézőjelbe tett, hát most én is idézőjelbe fogok tenni egy szót, hogyha megengedi nekem. 2022. december 12-én az azeri környezetvédők lezárták és blokkád alá helyezték az egyetlen utat, tehát, amely az örmények által lakott hegyi Karabahot összeköti Örményországgal és a világgal, és blokkád alá helyezték a személyi és áruforgalmat is. Melyik folyosóról van szó, részben már említette, de még minket érdekel is tudni szeretnénk azt is, hogy erről még mit kell ismerni, tudni.
Tehát 2022. december 12-e óta magukat idézőjelbe téve környezetvédő aktivisták jelentek meg, és elzárták ezt a Lácsini folyosót, tehát azeri környezetvédő aktivistákról volt szó. Azerbajdzsán ezt a tulajdonképpeni érdekes jelenséget úgy próbálta kommunikálni, hogy a demonstrálók az örmények bányászatának beszüntetését és az aknatelepítések megszüntetését szeretnék elérni. Tehát az volt a cél, hogy hát a a környezetvédelmi szempontból megvédjék ezt a területet. Az érdekes az volt, hogy mindez a tél közepén történt, tehát december közepéről van szó. Nehezen volt már akkor elhihető, hogy a magukat környezetvédőknek kikiáltó demonstrálók 60 napig teljesen önszántukból fagyoskodnak a hegyi Karabach hóborította hágóján. Tehát itt komoly mínuszfokok vannak, de a környezetvédő aktivisták kitartottak több időn keresztül. Hogy mi is történt? Hát tulajdonképpen ezzel lezárták ezt a folyosót, és hát megállt az élet. Az emberek például nem jutottak orvosi ellátáshoz Karabachban. A blokkád első 3 hetében emberek haltak meg, amiatt, hogy nem jutottak kellő orvosi ellátáshoz. Volt Sztepanakertben, tehát Karabach fővárosában kórház, viszont a komolyabb egészségügyi ellátást az örmény fővárosban, Jerevánban kellett megoldani, tehát oda el kellett jutni. Azerbajdzsán egyébként nem engedte a légi közlekedést semmilyen formában hegyi Karabach és Örményország között, annak ellenére, hogy Sztepanakertben, tehát a fővárosban üzemképes repülőtér is működött. Na most az itt rekedtek, tehát a hegyi Karabachban rekedt örmények nem tudtak hozzájutni például kenyérhez, liszthez, zöldségekhez, húshoz, és teljesen tehát magukra maradtak, vadat még tudtak lőni, hiszen az volt ott a hegyekben, de alapvetően alapélelmiszerek hiányoztak. És hát ugye itt az idősebbek még tudják, hogy milyen volt az, amikor Romániában is jegy alapján kellett kenyeret venni. Hát 2023. januárjában a hegyi karabachi örmények jegyrendszer alapján kapták az élelmiszert, és az alapvető életszükségleteihez fontos dolgokat. Na most ebben az időben helyi vállalkozások mentek tönkre. Az azeriek elzárták a területre vezető gázt, amelyet hol megnyitottak, hol újra elzártak, de ugyanezt tették az árammal is. Néha megnyitották, aztán megszűnt az internet, tehát megszűnt a tulajdonképpeni kommunikáció is. És mindezt környezetvédő demonstrációnak nevezni télvíz idején egy kicsit talán túlzás. Tehát megszűnt a gazdasági élet, és természetesen ez pszichésen is kikészítette az ott élő örmény lakosságot, legyengült egészségügyi pszichés állapotban. Az egyetlen céljuk az volt, hogy valahogy túléljenek, és valahogy élve kijussanak erről a területről.
Puskás úr, nem ártana megtudni pontosan még azt sem, hogy konkrétan mi volt az, mi váltotta ki a blokkádot, illetve mi történt egészen pontosan?
A blokkád egy jól kitervelt stratégia része lehetett véleményem szerint, hiszen az azeriek soha nem adták fel, hogy ezt a területet megszerzik maguknak, és csak a kellő pillanatra vártak. Ez a kellő pillanat pedig az ukrajnai háborúval meg is érkezett, hiszen ameddig orosz hát katonai jelenlét volt, vagy van Örményországban, és valóban odafigyeltek, addig nem igazán történhetett meg ilyesmi, de tudjuk azt, hogy Oroszország most mással van elfoglalva, ebből kifolyólag ezt a lehetőséget meg kellett ragadni, és meg is tették, tehát ez a történelmi helyzet, és ezt ők úgymond nagyon jól kihasználták saját céljaik szempontjából.
Szeptember végén számos kép és videó jelent meg a menekülő örményekről. A hegyi Karabach központjától az örmény határig húzódó Lácsint folyosóról készült légifelvételeken több kilométeres autókocsisor látszik. Valójában ott mi történt?
Hát amikor kiderült az, hogy az örmények teljesen magukra maradtak hegyi Karabachban, az azeri fölénnyel szemben elvesztették a villámháborút, az örmény civilek elmenekültek, és azt lehet mondani, hogy egytől egyig. Tehát miután Azerbajdzsán megtámadta Hegyi Karabahot, és a karabahi örmény hadsereg semmiféle segítséget nem kapott, tehát ez egyértelmű vereséghez vezetett. Akkor a tömegek elhagyták Örményországot, és Hegyi Karabahot, bocsánat, és Sztepanakertől a határig húzódó folyosón, amelyet az azeriek őriztek, hát kivándoroltak. Egy órányi autóutat 28-30 óra alatt tettek meg, arra szólva tudták megtenni ezt az utat, sokszor ivóvíz, élelem nélkül. Nagyon érdekes történet az, hogy egy budapesti egyetemista, aki Hegyi Karabahból érkezett és tanul Budapesten, hamarabb eljutott Jerevánba a repülőtérre, és kiment a határa a szüleit fogadni, mint a szülei, akik Sztepanakertből kellett lejöjjenek az örmény határig. Tehát az egyetemista ezt a távot hamarabb megtette, mint a szülei azt a néhány kilométert a fővárostól az örmény határig. Most itt azt is tudni kell, hogy az örmény politikai vezetőket Hegyi Karabahban letartóztatták, Bakuba hurcolták őket, kérdés, hogy mi történik velük, és hát az örmények pedig Örményországban hát élnek, ide menekültek, és hát megpróbálnak valamilyen formában beilleszkedni.
Egyesek feltették a kérdést, hogy miért kellett elhagyni az országot, feladni az ingatlanokat, intézményeket, templomokat, temetőket. Ez azért van, mert nem lehet bízni abban, amit az azeriek ígértek?
Az azeriek ígértek minden jót nekik, autonómiától kezdve mindent, viszont itt ezt nem európai szemmel kell nézni, ezt a helyzetet. Ugye itt kérdezték még sajtósok, hogy hát nem lehetett volna megegyezni. Lehet, hogy igen, de nem ebben a helyzetben, ugyanis az örményeknek a történelmi előzmények hatására is talán ez volt a legészszerűbb megoldás, hogy elhagyják ezt a területet. Ugye itt egy párhuzamot lehet vonni Nahicsevánnal, erről beszéltünk a műsorunk elején, amely hát Azerbajdzsánhoz került, ez egy történelmileg örmény terület volt, egyébként még missziósok is működtek Nahicseván területén, tehát keresztény missziósok, így ismert Európában ez a terület. Na most, amikor ez a terület Azerbajdzsánhoz került, akkor az örmények elhagyták ezt a területet, és itt hetek alatt szintiszta azeri közösség alakult ki, és hát Azerbajdzsán 1990-ben az UNESCO védnökség alatt álló középkori örmény temetőt is lőtérré változtatta és megsemmisítette, tehát több ezer éves kulturális értékeket szüntetett meg Nahicsevánban Azerbajdzsán, és egyszerűen az örmények számára ez a muzulmán környezet nem jelentett egy biztos életet. Tehát lehet persze azon gondolkozni, hogy itt együtt élünk, de számukra a történelmi tapasztalatok miatt nem volt észszerű, és nem volt lehetséges.
Tudjuk, hogy az azeriek, muzulmánok mennyire vannak veszélyeztetve a keresztény kulturális értékek?
Ugye Hegyi Karabah alapvetően arról is híres, hogy számos kolostor található itt, és persze a terület nem gazdag nyersanyagokban, itt nagyon magas hegyekről van szó, és itt ide menekültek korábban a szerzetesek, tehát a világtól elvonulva, ezért nagyon szép, jelentős örmény kolostorok találhatók itt, több ről van szó, én hármat emelnék ki, az Amarasi, a Gangazari kolostort, vagy a Dadivánkot. Miért jelentősek ezek? Hát elsősorban azért, mert hagyomány szerint a kereszténység kezdeti időszakában, mikor az örmények felvették a világon elsőként a kereszténységet, világosító Szent Gergely, akinek köszönhetően megkeresztelkedett az örmény király is, itt alapított a hagyomány szerint egy templomot, tehát itt ősi keresztény, örmény keresztény templomokról, kolostorokról van szó. Vagy az örmény írásbeliség, amely egy Meszrop Másodosz nevezetű szerzeteshez köthető, aki egy iskolát alapított az örmény írásbeliség megteremtése, begyakorlása érdekében, az is ebben a kolostorban volt. Tehát itt több ezer éves keresztény, örmény keresztény hagyományokról beszélünk. Vagy ott van a Gangazar, ami egy nagyon híres örmény zarándokhely volt, itt kéziratokat őriztek, természetesen ezt már 2020-ban innen a 40 napos háború után kimenekítették, és a jereváni Maternadarán örmény hát levéltárban tartják őket. Aztán ott van a Dadivánk kolostor, ami szintén egy jelentős központ, keresztény, örmény keresztény központ volt. Na most ezeket a templomokat az azeri történetírás úgy próbálja beállítani, hogy ezek tulajdonképpen nem is örmény templomok voltak, hanem az örmények telepedtek rá ezekre a templomokra, költöztek be a kolostorokba, és hát ezeket a templomokat többek között ilyen azeri kreált egyházaknak, például az Udik közösségnek, ez egy azeri kormány által létrehozott, mesterségesen létrehozott egyház, annak ajándékozza, és hát itt tulajdonképpen leverik az örmény feliratokat, megtisztítják úgymond a keresztényektől, és hát az a propaganda, hogy visszaszolgáltatják őket eredeti tulajdonosaiknak.
Kérdések vannak még, sajnáljuk, hogy erre ma nem kapunk választ. Íme, mi történik a karabahi örményekkel, akik Örményországba érkeztek, vagy mit tudnak tenni az erdélyi örmények és örmény származásúak az érintettek megsegítése érdekében? Jó lett volna, hogyha összefoglaljuk a mai beszélgetésünket, ahogy szoktuk. Erre már nem jut idő, de arra megkérem még, hogy arra válaszoljon elnök úr, hogy hogyan tovább.
Mi itt Erdélyben megpróbálunk egy gyűjtést szervezni, illetve nem megpróbáljuk, mert tesszük is. 16 karabahi egyetemista tanul a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, akik Erdélyben gyakorlatoznak. Az ő segítségükkel sikerült több számunkra megfejthetetlen hát könyvet, kéziratot elolvasni, ezért mi kapcsolatban vagyunk velük, és hát nekik szervezünk egy gyűjtést az Erdély Magyar Örmények Szövetsége keretében az egyház felhívására. A Szamosújvári örmény katolikus főhelynök, főtisztelendő Küsmödi Attila indította útjára tulajdonképpen ezt a gyűjtést, ehhez csatlakozunk, és hát ezt a közösségi oldalainkon, az Erdély Magyar Örmények Szövetsége oldalán ezen a héten, jövő hét folyamától megtekinthető hirdetés, felhívás alapján hát lehet támogatni, be lehet kapcsolódni. Havi 100 eurót szeretnénk egy éven keresztül ennek a 16 egyetemistának eljuttatni, hiszen ők a szüleiktől semmiféle támogatást nem kapnak. Segítünk nekik a hétköznapi életben ott Budapesten.
Puskás úr, az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönjük a válaszokat, a tájékoztatást és a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és talán az üzenet egy ilyen szomorú történet után, hogy becsüljük meg azt, hogy itt békében élünk, nyugodtan élünk, akármilyen helyzetben is, és nehézségekkel küszködünk, de azért nem kell egyik napról a másikra elhagyjuk a házainkat, temetőinket, nem kell feladjuk intézményeinket, és hát tegyünk meg mindent azért, hogy az összhangot, csak békét mozdítsuk elő.
Igen, és ott hagyott értékek, amik ott maradnak most már végleg, és a megmaradt kérdések, melyekre majd még válaszolnia kell. Javaslok még egy beszélgetést, és a hallgatóknak majd eláruljuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni.
Hát reméljük, hogy így lesz, és találkozunk akkor a későbbiekben ugyanitt a mikrofon előtt.
Kedves hallgatók, az Összhang percei erre a hétre lejártak, ezért át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Puskás Attila vallástörténész, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület és az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök az Összhang szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.